Mindenki a szokott asztalánál, sziasztok, én Isti vagyok, ez meg a Kultúrsufni 73. epizódja, itt van velem Barbie.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok, de én nem vagyok asztalnál.
Hát a szokott pózban emberek, ahogy, ahogy a felvételt szoktad intézni minden alkalommal. Gyorsan egy napi rendelőtti téma, még az előző adáshoz, a szexmúzeumot kezd helyen, nézzétek meg, mert egészen elképesztően realisztikus, és középkori huncutságokat lehet megfigyelni. Hatalmas dorongokkal és befogadó egységekkel, appellál az nem appellál. Hát, bár vannak azért olyan helyek, ahol... Te appelláltál
valamire ott a szexmúzeumban szerintem.
Ott volt valami. Igen. Nem volt rossz. Kicsi egyébként, tehát az árat nem feltétlenül éri meg, de máshol nem lehet ilyesmivel találkozni.
Igen, ez ismerős nálad is.
Nagyon huncut vagy. Jó, hát ez volt a nulladik témánk, és akkor Barbie is volt itt-ott kirándulni, amiről szeretnél beszélni, vagy
hát csak gondoltam, hogy elvagánykodok én is, bár még nem hallgattam meg az adást, amit Nórival vettetek föl, de én is jártam ott a Káli medencébe. Hát várjál, most pénteken veszünk föl, akkor pont egy hete, és amiről meg szeretnék emlékezni, és szeretném, hogy megdicsérjetek, hogy én borzasztóan fostam eddig a komptól, mármint
attól, bevettél hogy... egy világított. Ja, nem. Igen.
Nem, hanem maga fölhajtani. Az úgy, azt se élveztem különösebben, hogyha más hajtott föl a kompra, és akkor ott áldogáltunk rajta, de így nem mertem, és most fölhajtottam én, és borzasztó büszke voltam magamra, sőt, hazafelé én voltam a legelső. Tehát még ott a tatba is álltam a kombon, de mindenki tudja.
Fölállni a kompra az valami a kihívás, hogy nem mindenhol van föld?
Nem tudom, borzasztó, vagy, tehát, hát olyan borzasztó furi, hogy úgy ott van alattad a víz, és rámész az autóval.
Van az a trükk, hogy ott kell ráhajtani, ahol a hajó van, mert ahol a víz van, ott nem jó.
Köszi, Laci.
Ezt tudtad hozni? Ezt a trippet? Ezt ismerted előtte?
Igen. Jó, hát na, mindenkinek van, neked, Isti, biztos van valami autós dolog, amit egy kicsit tartasz. Mit nem szeretsz?
Biztos van, nem tudom. Hát Izlandon, amikor utaztunk. Várja, ez pont ilyen lesz. Izlandon, amikor kim voltunk, és bár nem voltam még annyira rutinos vezető, most sem vagyok annyira az, de mindegy, akkor még ennyire sem voltam. És egy Dacia Dustert vezettem ötönt magammal, tehát ötten ültünk, gyakorlatilag teljesen tele volt az autó, négy kerék meghajtás, és mentünk föl Izlandon egy ilyen, hát hegynek azért nem lehetne mondani, egy ilyen kicsi mini dombon, de csúszott, mint az állat, és kapart az autó, nem volt lánctalp, vagy ez a, tudjátok, ez a, így hívják, lánctalp?
Ez a
hólánc, igen.
Igen.
Tényleg tudtam, hogy valami nem stimmel.
Igen, Duster nem egy tank.
Hát de majdnem. Jól ment egyébként, nem tudtam fölmenni ott, úgyhogy ott azt mondtam a srácoknak, hogy srácok, én itt nem vagyok hajlandó, egyedül lennék talán még igen, de oldalról fújt a szél kőkeményen, föntről meg ugye folyamatosan csúsztunk visszafelé, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor eddig és ne tovább, úgyhogy megszafordultunk és mentünk egy másik helyre. Szóval van olyan, ahol, amitől én is félek vagy tartok, hát például ez egy ilyen helyzet volt.
Amúgy vezetésben még az is nagyon undorító, amikor városban, sötétben esik az eső, világítanak ugye az utcai lámpák, és csillog az aszfalt mindenhol. Volt, hogy úgy vezettem, hogy fingom nem voltak, hogy hol vannak a sávok, csak így próbáltam kitalálni.
Szerintem autópályán ez rosszabb.
Hát mondjuk nem vezettem még ilyen körülmények között, de el tudom képzelni.
Én az autópályán sötétbe, hóesésbe vagy szakadó esőbe, az a legrosszabb. Még ott azon a szakaszon jobb, amikor van világítás, tehát mit tudom én, ott még a soroksári IKEA körül, de utána már borzasztó traca. De egyébként pont amikor jöttünk hazafelé, akkor olyan iszonyatos zuhét kikaptunk Simontornyán, és akkor így mondtam, hogy nézzünk már rá, hogy ezt az esőt hol hagyjuk el. Hát a büdös francokat így vittük haza Kecskemétig ezt a szakadó esőt, és akkor volt olyan, le kellett lassítani, mert ilyen baromi nagy ágakat az útra sodort a szél. Úgyhogy ezt nem élveztem.
Szomszédok, hogy néztek, jönnek Barbie, kocsi fölött a kis esőfelhő.
Nem az autópályán jöttünk hazafelé, nem. De ez az autópályázattól a sztoritól független volt. Én most nem autópályáztunk, mert úgy ítéltük meg, hogy a pünkösdi hétvége miatt lehet, hogy kevésbé vannak sokan a sima utakon, ami a földi halandóké.
Ez nagyon trükkös. Te trükkösebb vagy, mint a vaze.
Igen, és beszéltük már Telegramon is, hogy ugye Ford Fusion-ön van, és hogy olyan csórinek éreztem ott magamat azon a környéken, mint hogyha valami szakadt zsigulival mentem volna. Tehát ott
de
nem
de miért? És akkor mi van, ha másnak jobb autója van? Erre írtam is, és nem reagáltál, hogy az menő.
Nem, mert
hogy,
akkor vagy... se érdekelt, hogy mit mondasz. Nem, csak hogy fura érzés volt az, hogy gyakorlatilag 10 milliós autó, vagy nagyon 5 milliós autó alatt nem rohangált veled szembe senki. De túléltem, tehát most nem azt mondom, hogy azóta is a pszichológussal ezt tárgyalgatjuk folyamatosan, hogy ezt most hogyan dolgozzam föl, csak mondom, hogy azért durva, hogy mennyire fölkapódott az a környék. Én nekem az ilyen kicsit ilyen fekete folt volt, nem ismertem. Most azt se, hogy itt most milyen vaskosan kiismertem magamat a témában, mert ugye ott a pünkösdi hétvége nem volt túl veretes időjárás szempontjából.
De ha feldolgoztad, mert megrendelted a 10 milliós kocsin.
Hogy nem. Hogy ne legközelebb azzal megyünk.
És mi az az első komponálás?
Hát ezt csak gondoltam, hogy viccelek,
ja,
hogy...
hogy komponálás! Jézus Mária, hát ez nagyszerű volt. Mikor kimondtam, akkor már tudtam, hogy baj lesz. Jó.
Vicceskedtem.
Azt hittem, hogy valami zeneművet készítettél.
Büdös francokat, kreatívan. Nem. Csak hogy na, álltam a kompon.
Humor sufni.
Az. Jó van. Kinek megy a keksz a héten?
A keksz a... Mi a neve?
Hogyan ejtik?
De jó lesz.
Nem ez nem egy ember, hanem az Aussie Arc Aussi, mint hogy ausztrál.
Szóval Ossian, fémzene.
Ossian, igen. Szóval majd jön a korrekció, hogy olyan kell ejteni, az Aussie Arc természetvédő szervezetnek jár a keks, ugyanis 3000 év után, amikor is ugye annó lokálisan kihaltak a tasmán ördögök Ausztráliából, és most már csak, bocsánat, erszényes ördög az a szép megnevezése, és most már csak Tasmániában voltak jelen, sikeresen visszatelepítettek néhány példányt egy őrzött természetvédelmi területre, és így már 26 fiatal egészséges példány éldegél békében az ausztrál lankákon, és ott jönnek-mennek, megszaporodnak is szépen, mert vannak már kis baba erszényes ördögök. Milyen cuki név, baba erszényes ördög.
És ti neked amúgy tudod, hogy miről van szó? Hogy néz
már
ki?
Mint állat? Aha, igen, tudom.
Jó, na, jó, csak hogy nem egy csima ördög.
Meg
nem,
ugye van a
rajz.
Ugye egyrészt nincs patája, meg szarva se. Kicsit jobban emlékeztet az ördögnél a Tazra, a Looney Tunes-on, mert hogy ő is egy tasmán ördög lenne, csak hát azért ott van némi rajzfilmes idealizáció rajta. De úgy szerintem nagyon cuki állat, csak vad, mint a dög és harap, de amúgy ettől függetlenül kis aranyosak. Szegények egyébként Tasmániában sem áll jól a szénájuk, mert terjed körükben egy gyógyíthatatlan daganatos megbetegedés, ami így vírusran terjed, és így a kis pofiukban ilyen nagy duzzanatok és daganatok nőnek, ami miatt egy után nem tudnak enni, és éhen vesznek szegények. Úgyhogy ezért is fontos, hogy Ausztráliában ugye egészséges példányokat át tudtak telepíteni, mert akkor ebben a populációban nem nagyon tud terjedni ez a daganatos megbetegedés, úgyhogy jár a keksz a természetvédő szervezetnek, és hajrá erszényes ördögök, mert szerintem tök cukik.
Wow. Ez nagyon, nagyon korrekt.
És akkor most a kekszet kiknek adjuk? Az ördögöknek, vagy akik telepítették őket?
Mi odaadjuk azoknak, akik telepítették őket, ők meg majd továbbadják a tasmán ördögöknek.
Miért csak 20-at telepítettek be?
Hogy mert ezt is ucették össze így nagyítóval, vagy mikroszkóppal.
Megmondom, kivizsgálták, hogy tényleg egészségesek legyenek, meg biztos ki kell próbálni, hogy ott szépen beszokjanak az új közökben, most telesztorják a környéket ott elszínes ördögökkel, aztán vagy mind megdöglik, mert nem jó a plac nekik, vagy elszaporodnak és letarolják a kengurukat, az se jó, úgyhogy gondolom így kicsibe kell kezelni, hogy ne eljanak úgy, mint a tehén telepítéssel, amikor a tehén kakival nem tudtak mit kezdeni, és aztán kerültek a Skarabeuszok pluszban. Ugye erről is volt egy adásom már szó.
Drága jó kakis gyűjtésed.
Tényleg igen, az a kakis gyűjtésben
emlékezetes.
Volt. Ez jó volt.
Emlékezetes gyűjtés volt, Laci, köszönjük szépen, így utólag is még egyszer.
Dilemmázzunk. Dilemma pedig, hogy cuki a tasmán ördög. De nem. Hoztam igazit is. Mit választanátok? Inkább elveszítenétek a képességeteket a sírásra, vagy minden nap teljesen random időben 20 percig sírnátok kontrollálhatatlanul?
Hát, Hadd legyek az utolsó. Mindig én szakértek először.
Nem, többnyire te vagy, aki faszalogsz rajta, én meg rábököm kapásból. De most, hogyha én nem tudok már sírni soha többé, ennek lesz valami egészségügyi kockázata?
Szerintem nincs. Hát
annyi, csak annyi, hogy egy ilyen érzéketlen taplónak fognak gondolni.
Hát,
mint amilyen, azt... ugye?
Így, tehát mondom, azért mondom, a helyzet akkor változott. Egy ilyen kritikával.
Nem, én nekem pszichológiai oldalát látom, legalábbis én így képzeltem el, hogy nincs meg az a katarzis, akár ha szomorú vagy, akár mondjuk Pixar filmet nézel, hogy úgy el tudsz rajta szépen pityeredni, és úgy kiadod magadból ezt a feszültséget. Úgyhogy ha le akarod vezetni, akkor kénytelen vagy szétverni valamit, vagy hasonlót.
Hát jó, végezni. De azért az is creepy, hogy minden nap bőgök 20 percet random időpontba.
Igen, ezért egy dilemma ez, mert nem egyszerű. Amúgy én sem tudom még, hogy mit fog mondani.
Jó, én nem, akkor inkább nem sírnék többet. Én már sírtam eleget az életembe. Igen.
Nem tudom, azt gondolom, hogy nagyon jogos az a kérdés, amit Barbie föltett, hogy egyébként ennek van-e bármilyen egészségügyi vagy lelki hozadéka, de ha ezt így nem tudjuk, vagy nem mondjuk, akkor én is azt választanám inkább, hogy nem sírnék, mert azért a 20 perc naponta random időközönként az azért eléggé el tudja lehetetleníteni az életet bizonyos szempontból, ha éppen nagyon rossz idők szokokban, tehát nem tudom, egy interjún, egy komoly prezentáción, egy pitchen, egy mit, bárhol ez előjön, akkor szex egyszer közben. Ez így oké. Az is nagyon kultúrált lehet. Viszont az nagyon fontos, hogy a sírás, annak tényleg van egy ilyen feszültséglevezető, hát ilyen side effektje, oldalefektje, mert hogy de igazából nem tudom, biztos, hogy van ennek valami pszichés oka, de hogy egész egyszerűen érződik, hogy ez működik, és hogyha ez nincs meg, vagy nem lehet meg, akkor azt más módon kell levezetni, biztos, hogy le lehet más módon is vezetni a feszültséget, a fene tudja, ki kell találni akkor egy ilyen módot. Elég genyú dilemma ez, köszi. De mégis inkább azt választom, hogy nem sírnék, azt hiszem. Daci?
Én lehet, hogy most itt szembe megyek az általános vélekedéssel.
Neked amúgy is így telik az életed. Amúgy sírt percet random sírsz.
Így végre csak 20 percet sírok naponta, tehát ez teljesen jó. Nem tudom, valahogy nekem annyira... Nem, most nem úgy képzeljen el senki, hogy én ilyen napi rendszerességgel sírok, de amikor megvannak azok a pillanatok, a Pixar filmek, néz, igen, tehát ez tönkretelné nekem a Pixar filmeket, nem lehetne sírni rajta. De
már most gyűlnek,
de most is mindjárt sírsz, legyem a szíved.
Édesem, mi jutott eszedbe? Melyik film?
Nem, az semmi. Szóval.
Ne sír, nincs baj. Jajatok meghalt sót. Az Eli, igen, meghalt, de aztán a bácsi az boldog volt.
Milyen Eli?
Hát a felesége a bácsinak.
Látod, jó, ennyire, meg, ennyire meghatott az Up című film. Bőgött rajta egy kicsit, de azt se tudja, hogy ki halt meg.
Nem, én nem tudtam, hogy így hívták, de most sem emlékszem, most sem jutott eszembe erről. Na mindegy, igen. Szóval, hogy nekem szerintem hiányoznak a katarzis, és lehet, hogy én könnyebben el tudnám sütni azt, hogy amikor minden nap 20 percig sírok ilyen kellemetlen pillanatokban, hogy mondanám, hogy hát egészségügyi állapotom indokolja, hogy én most itt egy ilyen 20 perc sírás idő itt fenntartó, úgyhogy akkor kis türelmet kérek. Szóval én lehet, hogy ennek se örülnék nyilván, ez a mostani felállás vagyok a legelégedettebb, de én lehet, hogy nem szeretném elveszíteni ezt a katarzis meg ilyen típusú megélésének lehetőségét, úgyhogy én lehet, hogy inkább pityeregnék minden nap 20 percet.
De attól megélheted azt a katarzist, hogy nem csorog a könnyed? Hát, vagy jó, ez nem volt kitétel?
Hát tudom, de én a sírás most úgy vettem, hogy tényleg az, ami azzal jár, tehát hogy utána nyilván, amikor az embernél ugye eltörik a mécs, és akkor utána egy ilyen nagy felszabadultság érzés követi. Enélkül ez nem megy, ez most nem akarom kimondani ezt az analógiát, ami eszembe jutott, hogy ilyen felfogott állapotba kerülsz, és hogy aztán bejön a katarzis, vagy nem, de nekem szerintem az nem lenne jó érzés, hogyha mindig egy ilyen felfogott állapotban ragadnék.
Értjük.
Jó van. Hát, Riáko.
Ez egy férfias állatcsatlás volt.
Ad ki, hogyha most az adásba jönne elő, akkor azért ezt most úgy ugornánk, vagy kivágjuk, megvárjuk, hogy kisír magad, aztán megyünk tovább.
Jó, amiket én értem ezt az érvet. Pont azért jó a dilemma, mert ezzel is tökre tudok azonosulni. Tehát igen, nehéz választani. Jól van. Nézzük akkor a következő témát, hogyha ehhez nincs több gondolatotok. Barbi, hoztál nekünk gyűlölt szavakat. Ez miféle, ez ilyen kazinci, hogyan magyarított külföldi szavakat,
téma? Ez abszolút nem ilyen tudományosan álltunk most a témához, hanem ez időről időre feljön bizonyos oldalakon, hogy összegyűjtögetik egy ilyen kommenthadjáratban a gyűlölt magyar szavakat. De hogy egy kicsit pozitívan indítsunk, Kosztolányi 1933-ban a Pesti Hírlapban listázta a 10 kedvenc magyar szavát. Neki az volt, hogy láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív és a sír. Kosztolányinak ezek tetszettek a legjobban, és akkor itt szépen 33-tól eljutottunk odáig, hogy például az egyik leggyűlöltebb magyar szó, ez a köscsi, lávcsi, pocaklakó,
ezt, de ez ki alapján? Vagy ezt ki, ezt gondolom,
ezek
nem Kosztolányi mondta is.
De ilyen gyűjtésekből tudják ezt most megmondani.
Valami felmérés?
Igen, hát ez a rohadtul hivatalos, tehát amikor egy kommentbe összegyűjtik, hogy ki melyik szótól mászik a falra.
Facebookos kutatás.
Igen. Igen, meg amikor így mondják, hogy nyaralásiba, csavargásiba.
Jaj, drühellem.
Ennyike.
Fúj.
Meg a mindent is.
A mindent is, azt szeretem, azt szoktam én is mondani, úgyhogy gyűlöljetek.
Engem már most egy kicsit kezd fel.
A mindent is nem egy szó. Az már kifejezések között versenyez.
Oké. Akkor szoktátok mondani, hogy adom.
Na, azt adom.
Adod?
Soha életemben nem mondtam, mert amikor már hallottam, akkor már elavult volt.
Pannonhal már nem jutottak be ilyen szavak.
És amikor valaki azt mondja, hogy megyünk Olaszba, meg Spanyolba, Horvátba.
Na, az engem nem idegesít annyira, mint amennyire sokakat.
Nem? Én attól nem. Ilyen, így csinálok. Ezt most nem látszódó, de tikkelek.
Nekem se tetszik, de valahogy annyira gyakran fordult elő a felnövekvésem során a környezetemben, hogy így immunizálódtam rá. Nem szoktam használni, de nem is zavar.
Ah, ugyanez.
Jó, és a pocaklakóval hogy álltok?
Én coming out-ok, én azt szeretem azt a kifejezést.
Szereted? Kis pocaklakod?
Az ön jó pofa.
Nekem sincs vele baj.
Nem tudom, miért irritál embereket.
Nem lehet, hogy ez ilyen anya dolog?
Lehet, hogy az van benne, nem tudom. Én falra mászok tőle.
De biztos kérdezgették tőled, hogy amikor, nem tudom, a Borival voltál
állapotos. Nem, nekem nem mertek ilyeneket kérdezni, mert szerintem tudják, hogy én ilyen antiszociális köcsög vagyok, hogy ilyeneket nem kérdeztek, hogy a kis pocaklakó hogy van. Nem tudom,
és akkor Hurci baba volt?
Nem volt Hurci baba. Igen, még ez a Hurci baba még az egyik kedvencem, meg amikor, vagy nem tudom, hogy ti erről hogyan vélekedtek, bocsánat, ha valakinél ez így van, de amikor felnőtt férfiak, tehát hogy mit tudom én, hogyha most szaporodnátok, akkor azt mondanátok a feleségeteknek, barátnőtöknek, hogy anya. Vagy ő azt
mármint
mondaná,
a gyerek
hogy,
előtt?
Hát egymásnak. Tehát úgy szólnál, hogy anya, hozzá már még mit tudom én ezt meg azt a boltból.
Na, és ez idegesít?
Hát de ez nem fura?
Én szerintem ez mocskos aranyos.
Jézusom. Én
full a másik véglet szerintem. Szerintem ez tök jó.
Laci, ments meg. Előtted van a kép, hogy a Vikinek azt mondod majd, hogy anya.
De az fontos, hogy a gyerek előtt, tehát, hogy
ne,
amikor...
Nem csak az, hogy gyerek előtt, hanem, hogy általánosságban vagytok. Elvesznek már rajta a keresztneveitek, és úgy hívjátok egymást, hogy anyácska, apácska.
Na, az már nem anyáról és apáról volt szó.
De hogy akkor úgy, tehát ezt el tudod képzelni, hogy a Nórinak majd azt mondod, hogy anya, mondjuk. Akkor hozd már nekem is majd túró Rudi, te volt.
Na mondjuk ezt abszolút, tök szeretem, és tök jó lenne, ha hozna.
De amúgy tényleg, hogyha úgy gyerekkel beszélsz, hogy kérdezd meg anyutól, hogy...
Az más, hát nem mondhatod azt a gyereknek, hogy akkor menjél a Barbiehoz, azt kérdezd meg, hát ez nyilván mennyi anyáthoz, azt kérdezd meg. Az más.
Mi anyáthoz?
De nem, én nem tudom, nekem nem állna számra, hogy végig úgy szólítsam, hogy anyu, vagy anya, vagy anyjuk, meg apjak, úgyhogy... Meg amúgy... Ezt egyszer beszéltük egymás között, és ő is jelezte, hogy ezt meg ne próbáljam, de nem is akartam, úgyhogy ezzel nem fogunk összeveszni.
Álljátok, ezt mi még nem beszéltük ilyesmivel, tehát ilyesmit Nórival, de lehet, hogy így alul fogok maradni, mert hogy lehet, hogy ez csak én tartom akkor aranyosnak, hogyha senki más itt rajtam kívül a podcastben, ez akkor itt alul maradtam az érveimmel.
Próbáld ki, hogy kérdezd meg a Nórit, hogy szeretném majd téged apának szólítani. Te vagy az apa.
Tudjuk, hogy nem erről van szó, de mindegy, ne rágjuk ugyanezt a témát.
Jó, egyébként ez állítólag pszichológiailag nem oké, hogyha a szülők így hívják egymást.
Ja, ott mert... egy kicsit így, hát mert ugye, ja, bocs, nem akartam közvágni, mondj csak.
Mondjad.
Csak hogy én úgy hallottam, hogy te egy kicsit elmosódik a megnevezésben is már a kapcsolatban a szerep, hogy nem a párodként, nem a társadként funkcionál, hanem tényleg ez, még ha nem is a saját szülődként, de hogy ő a szülő, a másik szülő a kapcsolatban, és akkor így csak ilyen szülő funkcióban néztek egymásra.
Na mondjuk ezt értem. Ez, meg ez így, aha.
Ez így elfogadható?
Ez így elfogadható, abszolút. Aha.
Jól van. És mi az a szó, amit nagyon szerettek a magyarban? Mert itt nem nagyon nyilatkoztatok arról, amit így kifejezetten utálnátok.
Én még egyet utálok, azt hagyd dobjam be, azt, hogy bulika.
Bulika? Hával?
Nem tudom, miért. Hával?
CH-val.
Ja nem, csak úgy is, mint mindenhogy. Tehát, hogy bulika, bulikázni. Nem tudom miért, de valahogy bulikat is utálom, de ezt a kifejezést még jobban.
De mindent utáztok, ami kake.
Nem igaz.
Nem?
A maulikát nem utáljuk.
Alaszkát se.
Ja.
Párom, na ezt még vegyük elő, Léci. Látom, hogy Barbie ezt utálod, hogy párom.
Már nem mertem behozni itt az anya meg a... Egyszerűen nekem, amikor valaki azt mondja, hogy a párommal ide mentünk, meg oda mentünk, nekem ezen kicsit az olyan, mint az élettársam. Az elmentünk az élettársammal a bódba. Hogy már maradjak. Nem tudom, nekem fura ez a párom szó, nem szeretem. Én nem
mert az okninak van párja, tudjuk, ismerjük ezt a kifejezést.
Ezt még így nem mondtam, de nem tudom, nekem nem tetszik, de így nem tudom megmondani kifejezetten, hogy miért, csak így olyan...
Na, de hogy mondod? A csajom? A faszim?
Én nekem nincs csajom. Fiú, barátom.
A barátom. Az nem fejezi ki azt, amit mondani akarsz.
Hogy szexelünk, hogy mire gondolsz?
Hát igen. Vagy hogy, tehát, hogy párkapcsolati kapcsolat van.
Mert te hogy hívod a Nórit? Ő mi neked?
Az apám. Hát én nem írtózom a páromtól, pont ezért kérdezem, hogy ti hogy
de
hívjátok,
hogy
hát ezt nem
hívod?
Szeretek.
Nem ez volt a kérdés.
De nem, hogy nem hívom sehogy, amikor mondjuk
mi?
Mit mondod, beszélünk,
ez a Nóri, és közöm nincs hozzá. Én Nóri.
Nem, Nóri. Hát én mondom, én mondtam olyat telefonban is szerintem, amikor foglalást intéztem most igen. Hát nyilván nem a feleségem, tehát Laci könnyen beszél, a feleségem a legjobb, a férjem.
Ez csak rajtad múlik.
De ezt amúgy eljegyzés is elég, nem kell házasodni, mert akkor már mennyasszonyom, meg
vőlegényem. Ez a mennyasszonyom, az is a vőlegényem.
Na, az mondjuk.
Nem, akkor házasodni kell, sajnálom.
Nincs átmenet. Vasárnap egy szombati program, Istike, lehet már esküdni, már lagzikat is lehet csinálni, nagy létszámosat.
De az, hogy mennyasszonyom, vőlegényem, mi a baj? Tehát van egy adott szakasz, kinek hosszabb, kinek rövid, amikor tényleg... hogyha most a státuszotok, párkapcsolati státuszotokat nézik, ő a te mennyasszonyod, vagy ő a te, mi az vőlegényed? Tehát akkor mit mondjunk rá, hogy a gyűrűzött társam, vagy gyűrűzött párom, vagy mit lehet?
Meg gyűrűzött madaram.
Kis madárkám.
Fűrjem. De várjatok, nem, tehát Barbie, te még nem mondtad el, hogy akkor mi a jó megfelelő, vagy megfelelő megnevezés?
Hát én nekem ez a barátom, meg ez a fiúm, pasim, ez teljesen nekem ez így korrekt. Attól függ, hogy milyen közegben vagyok.
És srác, hogy mondja? Csajom? Nőm?
Szerintem barátnőm.
Jó,
oké, okay,
azt mondjuk, ez... jó.
Igen, a barátnőm az egy fokkal jobb.
Álmossal, még nem beszéltem erről, de ő mindig csajomozza a feleségét.
Igen, szemet szúrt nekem is.
Nekem az furcsa. Majd Álmos, amikor ezt hallgatod, akkor majd írd meg Telegramon, hogy miért. Hogy ez így, ő jól
szerintem
van ezzel.
Így maradt, nem?
Biztos, hogy így maradt, oké, és nekem amúgy ez teljesen oké, ez is csak nem tudom, furcsa.
Babám.
Nekem furán venné ki magát, hogyha mondta, hogy Laci a húgomat, azt mondaná, hogy csajom, vagy nem tudom.
Tehát fognád, ezt lefejelnéd a Laci.
Ketté fejelném a szorrát.
Meg Álmosnál is...
Sokkal több tiszteletet.
Meg Álmosnál is kérdés, hogy ott is olyan felületeken, ahol a kedves felesége is látja, ott is azt írja, hogy a csajom, mert még ez lehet egy ilyen O meg B opció.
BBB. Én nem készültem olyan szavakkal, amiket utálok, nem is nagyon van ilyen, de szeretem ezeket az extrém szavakat, amik, mit tudom én, kurbli például, most csak így tök random mondom, vagy tégely, ez tegnap valahogy szóba került, amikor Nórival beszélgettünk, fogalm sincs, hogy honnan.
Te szereted azt a szót, hogy tégely?
Igen, szereti azt a szót, most lefagyott. annyira rácsodálkozott. Szóval szereted a tégelyt?
Szeretem.
Egyébként bármilyen szót kimondasz sokszor egymás után, olyan hülyén kezd hangozni.
Való
most elnek ezt, hogy tégely, de na.
Sincs. Nagy árpi.
5 percig na. Keresztül csak egy szót fogunk is ütelgetni.
Teljes filozófiai mélységekben. Laci, neked van ilyen kedvenc szavad, amit úgyha meglátod, akkor jó érzést tölt el?
Én az ilyen...
Nekem a péntek még az jó érzést tölt el.
Vagy az én E-betűs szavokat, azokat szeretem, nem tudom miért. Meg...
Menses?
E-betűs.
Nem, az, mint... az egy E-betűs szó. Az,
ami E-vel kezdődik.
Ja, hogy, ja, azt hittem, hogy E-magára
hangzósak. Tetszik? Az például, jó érzés,
de miért ebben van benne? Tehát az Esperente, az annyira jó hangzik. Az tudom, jó. Hogy az nem egy feltétlenül értelmes szó, de... de...
Operetses ember, az neked egy ilyen test?
Az is például tök jó, meg nem tudom, kemence, az is jó hangzik.
Szóval tepertős én kemence.
Olyasmi. Uh-huh. Tepertőt még nem szerettem, de a szót jobban szerettem, mint magát, amit jelöl. Uh-huh. Szóval nem tudom, nekem valami ilyen perverzió van.
Jó.
Ilyen is, már kiderült egy pár. Kecskékkel. Egyébként a kecske is lehet,
kecske,
hogy ezért.
Kecske, megoldódott. Hoppá. Minden. Aha. Kecske.
Minden összeáll a végén.
Ja.
Hát akkor szerintem Kazinci büszke lenne ránk, amennyire ezt kifejtettük. Ki lenne kevésbé büszke ránk a sportéletből, Laci? Mi történt itt? Megint egymásnak estek a lövők?
Hát amúgy igen, az lesz az egyik sztori, kicsit ilyen de utánkövetés. Ugye már így múltkor adáson kívül beszélgettünk róla, és akkor azt hittem, hogy megállom, hogy behozzam, de itt olyan szappanopera megy José Armandóval, meg mindennel, ami kell hozzá, hogy az hihetetlen. Úgyhogy hoztam egy olyat, meg egy vívósat is, mert most ott is kicsit ilyen nyílt levelezgetés megy. Kezdjük akkor a sportlövőkkel. Vegyük fel a fonalat, amikor utoljára említettem.
Péni István.
Így van, Péni István és Sidi Péternek a párharca. Ők voltak...
De durszakosztály.
Ezt elképesztő, tehát valami bemondja, aztán meg eltakarja a mikrofont, és ott röhög a képernyőn. Tehát ezt a hallgatóknak mindenképp tudniuk kell, hogy ez történik. Igen, Péni István.
Szóval...
Igen. Szóval István volt az, aki...
Ki? Ez új terhíves, hogy... Nemzetközi sajtóba is bekerültek azzal, hogy nem álltak ki a döntőre.
De tudom, jön a maradónás adás vissza.
De ez egy jobb téma hozzá azért.
De szóval, hogy milyen jó, hogy van könnyünk, tudunk mivel sírni. Igen, szóval mindenki törögeti itt a szemét, mint hogyha valami ízim. Memoáradás. No, Béni István, mit csinált már megint ez a kis galád?
Beleállt a ízébe, másikba.
Szóval az újdelhi verseny döntőjére azért nem álltak ki, mert a Péni István fegyverén rajta maradt a...
Igen.
A bipod. És emiatt Sidi Péterbe panaszolta a bíróknál, hogy az szabálytalan. És akkor mert a húzónal nem álltak ki, és aztán rajtuk rögött a fejvilág. Ezután szintén még az új delhi versenynek az utóélete volt, hogy Péni István pozitív dopping tesztet produkált a versenyt követő ellenőrzéseken.
Mekkora kópé ez az Isten, Istenem.
Na de várj, de a Péter mekkora kópé, ugyanis utána történt egy fordulat, ami alapján a szövetség fel is mentette István, mert a vitaminjaiba bele volt csempészve az a vízhajtó, amit doppingszernek minősül a versenyen, és a szállodai szobának a biztonsági kamera felvételein az látszik, hogy a magyar csapatnak egy másik tagja, a szövetséges, tehát magyar szövetségi mackó ruhában, amikor ugye Péni István az apjával elhagyta a szállodai szobát, akkor oda betért, és benn volt egy olyan jó, nem tudom, 20-40 percig, és a felvétel alapján Sidi Péter volt az, aki belecsempészte a doppingot az ő a vitaminjai közé, úgyhogy ezért össze is hívták a Magyar Fegyelmi Bizottságot, és a dopingvádak alól tényleg felmentették a a Pény Istvánt, és Sidi Péter nem jelent meg a meghallgatáson, ő pedig arról számolt be, hogy a Pény hívta oda az ő szobájába, hogy megbeszéljék a versenyen közöttük fellépő konfliktust, de kapott is egy ilyen az a kártyát, amivel be tud menni a szobájába, és hogy ő be is ment oda, de nem volt ott senki, várakozott egy darabig, aztán elhagyta a szobát, letéve az asztalra ezt a belépőkártyát, és hogy őt igenis ezzel csőbe akarták húzni, úgyhogy ilyen jellegű drámák zajlanak.
De akkor még nincs vége. Nem tudjuk, mi van.
Hát, hogy ennél többet meg fogunk-e tudni, az jó kérdés, de egyenre itt áll a dolog, hogy valamilyen, tehát biztos, hogy büdös nagy kavarások mennek, vagy valaki csőbe ugza a Sidi Pétert, vagy valaki tényleg bedoppingolt az után kívül a Pén Istvánt, úgyhogy ez már ilyen egészen extremitásba hajlik, amit zajlik. A napokban ezen kívül pedig a vívásnak a világa is felbojdult. Azt hiszem, tegnap jött a hír, hogy azt hiszem, hogy a magyar sporttörténelemben először Mohamed Ajda lesz az, talán, aki 7 darab olimpián is elindul, ugyanis bekerült a vívó csapatba.
Hány
csak
éves?
Aztán 45 éves.
Azt hittem több.
Csak azután...
Ennyien őre ilyet nem mondunk.
Ja, nem azért, mert úgy néz ki, hanem hogy már nagyon régóta benne van a bizniszben. Igen, és akkor megy, nem megy?
Hát igen, csak aztán egy nyílt levelet közzétett a női törvívó csapatnak az eddigi fix négyese, akik minden versenyen együtt vívtak, Kreisz Fanni, Pásztor Flóra, Kondric Kata és Lubkovics Dóra, miszerint nagyon nehezen sikerült a kijutás erre megszerezni az olimpiai kvótát, és amikor a 2019-es világkupán rosszul szerepeltek, akkor a Mohamed Ajda nem vett részt az ezt követő pszichológiai foglalkozásokon, illetve az erőnléti edzéseken, majd állításuk szerint az ő négyes csapatuknak a munkájának hála sikerült aztán nagyon nehezen kivívni, pun intended, kivívni a kijutást az olimpiára, majd amikor már úgy állt a dolog, hogy jutnak Tokióba, akkor hát úgymond előkerült a Mohamed Ajda is, és ugye elkezdte angoztatni, hogy ő szeretne benne lenni a csapatba, és a kijutásért nem kis részben felelős Lubkovics Dórát így berakták tartalékba, és a helyére befakolták a 45 éves Mohamedet, és most így és elvileg az edzőjük is ugye az ő négyesüket támogatja, amiből Lukovics Dóra is az alapkeretnek a tagja, viszont a szövetség végül úgy döntött, hogy ugye őt helyezik tartalékosnak, és most ebben a nyitlevében szeretnék kérni, hogy a csapat együttműködésének hát, hogy a megfelelő együttműködés létrejöhessen, hogy maradhassanak így is ez a négyes kvartett vívhasson az olimpián. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a vége, ugye ez még egy viszonylag friss hír, hogy most végül ki fog kerülni az alapkeretből a Mohamed Ajda, avagy sem, de ha benne marad, akkor kérdéses, hogy ha egy ilyen légkörben ez az olimpiai szereplés, ez milyen színvonalon fog tudni működni Tokióban. Úgyhogy ez is
de egy miért nem lesz tartalékos a Mohamed Ajda?
Nem tudom, mert azt mondta a szövetség, hogy őt berakják a keretbe, mert úgy látták jónak. Nyilván nem mozog vívókörökbe, és nem tudom, hogy ez most miért tűntott jó döntésnek, de amikor a csapat és az edzőjük is azért amellett foglal állást, hogy nem kéne cserélgetni a eddigi versenyeken felfuttatott keretet, az azért nem biztató jel. Tényleg a szereplést illetően, úgyhogy ez megint ilyen, most a magyar sportéletben az együttműködés nem nagyon akar működni, úgy látom, sem lövészetben, sem.
Ez borzasztó. Borzasztó kínos és szomorú. Hát, aki ezzel kapcsolatban izgalmasat szeretne olvasni, az nézze meg mindenképpen az Endre Iulitnak a Kemény Dénesről szóló könyvét. Már nem új könyv, szerintem vagy 10 éves is van. Már a harmadik olimpia után íródott, azt hiszem, amit megnyertek akkor a magyar válogatottal. Ugye vízilabdáról van szó, esetleg ennyire nem követte volna a magyar érát. És ott pont ilyenekről van szó, tehát, hogy a Kemény Dénes, mint edző, mint szövetségi kapitány egyedül dönt, az övé a végső szó. Tök mindegy, hogy ki vívta ki azt a mondjuk olimpiai indulást ebben az esetben, annak a csapatnak kell mennie, aki abban az időszakban, pillanatban a legjobban teljesít. És vagy, akit a szövetségi kapitány úgy gondol, hogy a lehető legtovább képes lesz a lehető legmagasabb színvonalon teljesíteni, és a csapat egyben van e vele. De most, ha ez a Mohamed Aidával ebben az esetben igaz, akkor menjen, ha nem igaz, akkor ne menjen. Mi az, hogy így írunk ilyen petíciókat, meg mit tudom én? Hát nyilvánvalóan a szövetségi kapitány azért szövetségi kapitány, mert meg tudja ítélni, ha nem is tudja megítélni, fölkérték rá, hogy megítélje, és az ő legjobb tudása szerint válassza ki a csapatot. Ha nem bíznak az ítélő képességében, akkor cseréljék le, cserélje a szövetség, és a többi, és a többi. Ha meg bíznak benne, akkor meg hadd döntse már el. Tehát szerintem ez nevetséges, hogy így teszünk ilyen petíciókat. Tökre értem amúgy az indítatást, de mint szövetség az az érdekük, hogy a lehető legjobb szereplés legyen.
Még ez annyit tennék hozzá, hogy nem tudom persze, hogy mi az igazság, nem vagyok ott tényleg, mint ahogy mondtam is a vívósportban, de azt nehezményezik, hogy maga a Mohamed Aidának a személye egy eléggé ismert vívó, tehát hogy azért, hogyha jelölik, hogy ő indul a csapatban, akkor abból hír lesz, illetve maga az a tény, hogy ez a 7. olimpiája lenne, ez egy kicsit elősegíti azt a reflektorfényt, amit lehet, hogy a vívó szövetség magára akar irányítani még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül azt remézem, a lehető legjobb összeállítású csapat fog kimenni az olimpiára, de legalább akkor lesz visszhangja, meg tényleg média hírverés lesz körülöttük. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, de ők ezt állítják, hogy ennek estek áldozatul, hogy nem a teljesítményt nézték, hanem egy kicsit így a PR szempontból döntöttek.
Na ez viszont szomorú, hogyha valóban így van, mert akkor ugye 4 évente van olimpia, néha 5, néha 6, ki tudja, hogy most is hogy lesz, mint lesz, de az nagyon, nagyon, nagyon ritka. Tehát, hogy nincs olyan, hogy akkor ő 7-1-ére hadd menjen el, mert akkor így egy olyan embertől vehetik el, aki meg ki tudja, hogy egyébként el tud-e menni mondjuk egy harmadikra majd, vagy egy másodikra adott esetben. Fú, ez nagyon kínos, és tényleg nem látunk bele, de én abban hiszek, amit a Kemény Dénes ebben a könyvben leír és elmond, hogy a teljesítmény alapján is, ami a csapatnak a legjobb, meg az eredmény szempontjából a legfontosabb, azt kell csinálni. Erre szerződtek ugyanis le. Tehát ez a cél. Az játékosoknak, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak és a szövetségnek is. Hogyha ilyen kis oldalcélok vannak, hogy amúgy jó lenne, hogyha 7-szer menne az XY, akkor az már nem feltétlen. Nem erre szerződtek le ugyanis a csapattagok, meg a gárda, meg az orvosoktól egészen az utolsó takarító néniig, bácsiig. Ez így már nem oké szerintem.
Ja, de akár milyen döntés születik végül, természetesen szukkoljunk a magyar csapatnak, meg kívánjuk nekik a legjobbakat, meg bízunk benne, hogy sikerül azért ezeket az ellentéteket úgy feloldani, hogy legalább ilyen szakmai szempontból az együttműködés az működhessen, még hogyha nem is tesznek utána kebel barátok.
Uh-huh. Így van, így van. Még sporttémán maradva, ha szad mondjuk már el, hogy szerettük volna, hogy holnap Bajnokok Ligája van, de mire ezt halljátok, addigra már az eredményt is bőségesen tudjuk, és már valószínűleg megjelentek az első elemzések is, úgyhogy ez igazából annyira nem izgalmas, de szombaton ugye Bajnokok Ligája döntő, egy egészen furcsa szezonban, amit nézők nélkül, meg odavágott hanggal, nagyon furcsa volt így meccset nézni, hogy tudjuk, hogy nincs ott senki, de így van, aki odavág hangot, meg így ordibálás van, de az ja, nem annak nekem, a gólnak
ez szól,
nem? Ez
őrült furcsa volt, így kapcsolgattunk, és akkor hát de mondom, ki körjöngenek, hát ott nincs is ott senki, hát és akkor felettem világosítva, hogy mint a jó barátokban a nevetés.
Igen.
Is szépen odavágták.
Ez egyébként mennyire érdekes, hogy sporteseményeknél is milyen fontos a hang. Van a Forma 1-nek egy ilyen oldalága, a Formula E, ahol elektromos autók versenyeznek, és az egyik legnagyobb kritika vele szemben, hogy az autóknak nincs hangja, és az úgy nem az igazi. És mint hogy itt is foci meccsalán, és nem az a lényeg, hogy ott nem tudom, pár tízezer férészek férfi és nő üvöltözik, de mégiscsak a nélkül nem az igazi. Úgyhogy a Forma 1-nél is az, hogy ott a kiáramló, égetett, kipufogó füst az ott megzörgeti a motorrendszert, meg a csőrendszereket. Ha az nincs ott, akkor nem az igazi az élmény, úgy tűnik.
És ezzel nem értesz egyet, vagy nem értünk egyet? Hogy annak van szerepe, hogy a hang az jó?
Van, tehát nyilván az embernek az agyából össze van húzalozva az a képzett társítás, hogy hallod, hogy vum, akkor autóverseny van, hallod, hogy akkor meg foci meccs van, és olyan furcsa érzéset támad, hogyha valami hiányzik.
Pont ez a különbség, igen.
Újra légy szíves.
Melyiket?
Forma egy verseny.
Vum.
Foci meccs. Mindent értek, jó?
A Horváth András most azt hiszem, hogy egy Audi GT-t tesztelte, e-tron GT-t, vagy valami ilyesmit, és amúgy milyen ugye elektromos autó, és az egyik szempont az volt, hogy bár nyilván nem az első X szempont között volt, de szempont volt, hogy milyen hangja van. Nyilvánvalóan semmilyen hangja nincs, tök halk az autó, de van beállítva olyan motorhang, mint hogyha egy erős, nem tudom, V8-as benzines lenne, lehet, hogy most hülyeséget mondok, és nem V8-as, hanem más, de egy erős motorhang. És azt is elemezte ott, hogy ez mennyire jó, és mennyire rossz mondjuk egy, hát most nem ezt a típust mondta, de mondjuk egy, nem tudom, egy Porsche 911-es, annak is van valami E-modellje, mármint elektromos, és annak meg nem jó. Tehát, hogy így már ebben is, tehát gyakorlatilag letölthető ez a hang, én tökre azt feltételezem, nem? Vagy tehát, hogy egy elektromos autó semmi hangja nincs, nyilván van a keréknek, meg a gördülésnek egyfajta ilyen gumitapadás, meg aszfalttól beszűrődő hangok, de azon kívül semmi nincs. Nem mindegy. És egyébként az a válasz, hogy nem mindegy. Nekem tök mindegy, nincs elektromos autóm, egy ideig valószínűleg meg nem is lesz, de az látszik, hogy az embereknek, akik ezeket az autókat vásárolják, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen autó hanggal operálnak és futnak az utakon. Nagyon durva.
Azért az elektromos autóknak van egy olyan rétege, ami az elektromos ilyen luxus autó, ott nagyon nem lep meg, hogy kell oda hang, mert ha egy pontosan tudom, hogy mikor megy el az ablakunk alatt sportkocsi, mert úgy ült a motorja, hogy a meetinget se hallom tőle. És a státuszszimbólumhoz hozzátartozik, hogy ha én végigmegyek ott a városon, akkor ne halljad a gondolataidat sem, mert ez egy feltűnő, mindenhogy feltűnő kocsi kinézetre is, sebességre is, hangra is. És az elektromos autónál ugye a három nagyon fontos csatornából egy kimaradna.
Mert ez a hatházi féle hububu. Azt láttátok azt az a hajmosásos videót?
Nem.
Van ez, hogy ma hajat mosok, és abban vannak ezek a hububusok. Na majd belinkelem, mert
egyszer, mintha már említetted volna, meg van a Trabarnának is ilyenje, tehát igen, ez kell. Sőt, a Trabarnának ugye innen van a neve, hát hogy a Trabant
igen,
így indul
ebből,
meg két ütemű,
négy ütemű. Hatházinek ez a hajmosós és a hububu kapcsolata, ez egy zseniális videó.
Na majd megnézzük. Úgyhogy akkor hozzátartozik, ott tartottunk, és akkor ennyi. Emiatt szükséges. És hogyha valami nem sportautó, akkor nem kell hang. Egy BMW 3 tök halk, semmi hangja nincs. Csomó a kritika érte azzal kapcsolatban, azért mondom ezt, mert valamiért az volt így a köztudatban az első igazán elektromos autó, persze nem, tehát időben nem az volt, de mégis, mintha az hozta volna be ezt az egész elektromos autózást Magyarországra. Most egyébként meglincselnek az elektromos autózáshoz értő hallgatók, mindegy. De hogy ott azért rengeteg kritika volt azzal kapcsolatban, hogy halk, és nem hallják a gyalogosok. És mondjuk itt a 13. kerületben is, ahol én élek, az ilyen kisebb utakon, itt a Duna mellett, amikor mész, és mondjuk egyirányú utcák vannak, és részben ott ilyen sétáló utca is, vagy hát olyan jellegű, és ott ugye a különböző épületekből rendszeresen sétálnak, hogy gyerekek, felnőttek vegyesen, nem hallják, hogyha mögötte mész. És ezt tök sokszor már észrevettük, és viszonylag sok embernek van itt elektromos autója a környék, és akkor mennek, akkor így konkrétan dudálnak. Vagy így mit indexelnek, még azt is jobban hallják, mint azt, hogy gördül mögöttük egy elektromos autó. Nagyon, nagyon kemény, tehát benyomják a vészvilogot, ilyen is volt, és akkor hallani ezt a pütyöktetést kívül is.
Ezt egy ismerősünk köszönő lámpának hívta.
Meg az a... Mondjad.
Csak mondtuk neki, hogy nyomd már meg az elakadás jelzőt, és így, de melyik az? De volt neki jogsia. Melyik az? Hát mondom ezt a háromszögeset. Hát ez a köszönő lámpa.
Ja, hogy ő csak ilyen néven ismerte. Igen. Én azt hittem, hogy poénból direkt úgy hívja.
Nem, és ő nem. És ő meg volt győződve, hogy az csak arra való. Nem értette, hogy
de nem tud, pedig annak az a lényeg, hogy ha benyomod, akkor bárhol parkolhat.
Igen. Igen, az egy szupererő. Az egy világuralomra tudsz vele törni. Így igaz.
Jó dolog az.
És tényleg.
Ez egy, Ez egy hölgy volt, vagy egy úriember? Megkapta az Ig Nobel díjat erre a beszólására?
Ez nagyon szép átkötés volt. Járt volna neki. No, Ig Nobel díj. Az gyakorlatilag egy ilyen Nobel díjnak a paródiája. És olyan dolgokért adogatják, olyan tudományos kutatásokért, aminek hát úgy tök jó, de úgy nem sok értelme van.
És tudományos aranymálna.
Igen, igen, gyakorlatilag az. És hát hoztam most egy párat, igazából a maga csak ha 2019-eseket felolvasom, akkor már az szórakoztató. Úgyhogy most csak, tényleg csak azokra is térnék ki ma.
Pingvines akkor nem lesz?
Hát ezt majd te elmondod, jó?
Jó.
Az orvosi díjat 2019-ben egy kutatócsoport kapta, akik a pizzát figyelgették, és ők arra jutottak, hogy egyes ráktípusoknak a kialakulásának az esélyét csökkenti, hogyha ekte igazi eredeti olasz pizzát eszel. Most azt nem tudom, hogy azért el kell leutazni Olaszországba, és csak úgy a jó. Vagy megfelel az, hogyha a hagyományos módon készíted el. Tehát ez a tanulság, hogy egyetek jó sok pizzát, és akkor nem lesznek daganatos betegségeitek.
Ez azt jelenti, hogy ezek valós eredmények? Ezek
igen,
valóban
ezek, kutatók? Ezek valós eredmények, ezek ezért embereket fizetnek, ugye ezen szoktak a magyarok viccelődni, hogy brit tudósok bizonyították, hogy hát ez kb. Ez a kategória. Igen.
De mögött mi van? Tehát, hogy nyilvánvalóan ez a hülyén hangzik, tehát az lehet mögötte, hogy vettek egy ilyen markert, vagy nem tudom, minek hívják ezt, hogy akkor pizza, és abból volt valami minta, és aki pizzát evett, annak kevésbé alakult ki,
hát
vagy
igen,
kisebb valószínűség szerint ráksejtje.
Azt is mondták, hogy gyakorlatilag a mediterrán életmód, vagy hát ez az étkezéssel köthető össze, hogy ugye az egészségesebb. Tehát nem biztos, hogy feltétlenül a pizzában van ez összefüggésben.
Ezt akartam mondani, hogy egy másfajta...
Igen, csak ők így a pizza felől közelítették meg.
Uh-huh, uh-huh, tehát más ok van mögötte.
Igen, igen. A következő az orvosi oktatás díját kapta meg. Ugye nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az állatoknál van ez a klikkeres tanítás. Ugye, hát ez egy ilyen pozitív megerősítés, hogyha valamit ügyesen csinált, akkor így klikkernek neki, és akkor ezt így össze.
Megvan, de miért működik az? Hát az egy ilyen furcsa hangot ad.
Szerintem így összeteszi, hogy akkor majd akkor kap érte simit, meg jutalomfalatot, nem tudom konkrétan egyébként, uh-huh. elég kevés kutyánál láttam, hogy ezzel operálnak.
De mint a klikker, akkor működhet elektromos autóval is, ha nem hallják. Kiklikkelsz az ablakon, és meghallanak.
Igen, és ezt ortopéd sebészek képzésénél használták, tehát gyakorlatilag az idősebb ortopéd sebészek klikkergettek a fiataloknak.
Jutifalit akkor... is adtak?
De azt nem írja.
De csak... és hogy mit csináljanak?
Hát gyakorlatilag, hogyha ügyesek voltak az ortopéd tanoncok, akkor klikkergettek nekik az idősebbek. És hogy gyakorlatilag ők ezt fejtették ki, hogy ez a megerősítés ez számukra jó volt. Tehát, hogy ez egy működő dolog volt. Nem tudom, hogy előttetek van-e a kép, hogy a suliba én majd klikkergettek a gyerekeknek, hogyha ügyesek.
Piros ennyi olcsóbb helyett. Jutalmazást, hogy legalább tényleg egy szemcsokit adnának, de egy nyavajás klikkelést.
Igen.
IT-soknál nem működik, állandóan kattogtatjuk úgy az egeret, szóval
ja, tényleg, az egész életük erről szól, semmi újdonság nem történik. Ja. Na, anatómiai díj, ez borzasztó izgalmas, mert hogy ez a francia kutatócsoport arra kereste a választ, hogy a férfiak jobb és bal heréje között ez a hőmérséklet különbség, ez hogyan alakul pucér, illetve felöltözett állapotban. És arra jutottak, hogy a balhere hőmérséklete minden esetben magasabb, de ruhában ez még tovább növekszik. Nem tudom, hogy gondoltatok erre. Ugye a herék hőmérséklete az ruhában magasabb.
Hát, nyilván, de ebben most ez mit kell ezen annyira kutatni, ezt nem értem.
Fogalmam sincs, ők ezt kutatták.
De nem az van, hogy a különbség a kettő között magasabb?
Mi?
Hogy a jobb meg a bal here hőmérséklet különbsége felöltözés esetén nagyobb. Na, ezt viszont már lehet kutatni.
Igen. De hát most akkor...
De nem hőmérővel kell mérni, hanem az orrodat kell oda dugni, és akkor azzal kell érezni.
Dúdost oda.
Hát a tiédet.
De lehet, hogy ez meg azért van, mert hogy a jobb az így gyakrabban kilóg a gatyának a szárán, és a bal meg fönnmarad, és akkor így nagyon eltolódik a hőmérséklet különbség.
Szerintem jó. Meg azért, mert jobb lábbal focizol többnyire, és akkor lengedezik. Jobban leng a jobb oldali.
De akkor meg kell nézni focistáknál, és nem focistáknál is.
Igen.
Na, lehet, hogy a jövő év Ig Nobel-díjra még te is jól lehet, Laci.
Simán.
Hogyha ezt tovább viszed.
Simán.
Közgáz is van?
Lesz. Aha, lesz. Igen.
Na, azt várom.
Kémiai díjat mondanám. Ők az 5 éves gyerekek napi nyáltermelését vizsgálták, és arra jutottak, hogy egy átlag 5 éves naponta 0,5 liternyi nyálat termel, a legnagyobb részét evés során.
Hát ez váratlan azért eléggé.
Igen. És ezen kutakodnak emberek.
Nem, hogy ezek kutatási pénzt sikkasztanak, csak ezek nagyon úgy hangzanak.
Igen. Na, a közgazdasági díj egyébként, ez egy ilyen nemzetközi, tehát ebben Németország, több ország is részt vett. Ők azt vizsgálták, hogy mely ország bankjegyeire tapad a legtöbb életképes baktérium. Van-e tippetek?
Románia.
Na és miért?
Azért, mert mocskos műanyag az egész.
Így igaz, nagyon jó vagy. Benne voltál kutatócsoportba?
Nem voltam benne, de már fogtam román lejt az újat, hát most már nem új, mint 10 éve az van. Az, tehát téphetetlen.
Igen.
Kanadában is az van, nem?
Tényleg az?
Az, igen. Arra jutott.
Van egy
kutatás során, hogy a román lej a legmocskosabb.
Román lej a hercegnő?
És ugye pont a műanyag miatt, amit pont mondtál, igen.
Nem nagyon sok, de azért van egy-kettő pénz még olyan, ami annyira műanyag. Európában nem tudnék mondani még példát, de állítólag van még a világban. Érdekes, hogy akkor azokon meg ezek szerint kevésbé.
Na, én Kanadáról tudok, hogy ott olyan van.
Lehet, hogy azoknak is, mert Kanada banda jelez nekünk, hogy mocskos-e a pénzük, vagy nem. Még kettő, de egyet azt már ismertek, azt beszéltünk már, a fizikai Nobel-díj, az pont a kocka alakú vombatkakik miatt kapták. Ugye erről már beszéltünk, most hogy az ilyen jó. Mérnöki munka egyebek, és akkor még egyet hoznék, a béke díjat, azt pedig azok azt tanulmányozták, ez is egy ilyen nemzetközi csapat egyébként, hogy a viszkető testrészek vakarása mekkora élvezetet jelent különböző testrészek esetében. És arra jutottak, hogy az alapvetően érzékenyebb, csiklandósabb testfelületek megvakarása nyújt nagyobb örömet. Tehát például hónaj, vagy itt ez a karhajlat, ugye ezek ilyen kis vékonyabbak.
És hogy aki, karhajlat az jó.
És akinek ez élvezetet nyújt, ez a vakarászás, akkor ezeket a részeket élvezik a legjobban.
Hát ez férfiaknál...
Nem folytatom, de zseniális egyébként, a Wikipedia szócikket nyugodtan nézegessétek meg, mert zseniális dolgok vannak benne.
De, tehát, hogy viccesnek tűnik, de nem az van tényleg, amit Laci már itt fejtegetett, hogy itt azért fejlesztési, meg kutatói pénzek sikkasztása lehet a háttérben.
Hát nem szavazzuk tudom, az ezt, is lehet, hogy, az is lehet, hogy erre találnak mecénást, aki ezt támogatja.
Meg amúgy, ha arról lenne szó, akkor lehet, hogy ez túl feltűnő, tehát, hogy ezek akkora égő kiáltó hülyeségek, hogy ez annyira kilógaló láb, hogy ez lehet, hogy már nem is sikkasztás. És akkor ezt a pingvineset hagyj hozzam be, mert nekem valahogy valahányszor olvas az Ig Nobel-díjról, mindig ezt hozták példának, és ennek van magyar vonatkozása. Ugyanis Meyer Rohov és Gál József végezte ezt a kutatást, 2005-ben kaptak folyadéktan Ig Nobel-díjat, idézem, a pingvinek ürítésekor fellépő végbélnyomásának megállapításáért, amelyet a pingvin ürülék állagából és az által leírt öröppályából számoltak ki. Szerintem ez egy hiánypótló kutatás lehetett.
Szóval gyakorlatilag volt egy 3,8x10¹ Pascal értéket határoztak meg. Tehát egy érték Ig Nobel-díj. Jól értem?
Hát igen.
Hát és ültek és vizsgálták, hogy hogyan kakálnak a pingvinek.
Hát ez, mert el kellett jutni odáig. Tehát az egyenlő MC négyzet is csak egy ilyen három böcsiből álló képlet, meg egy kis számot a felső indexben, de hát itt ugye az a munka, hogy a röppájából, meg az állagát. Megnézték, hogy milyen az állag annak a fosnak, ami kijött, és hogy az egyébként, ugye figyelembe véve ezeket a különböző fizikai jellemzőket, ilyen röppáját ír lett. Egyébként ebből szerintem nem olyan triviális kiszámolni, tehát ebben volt matek, hogyha tényleg jó volt az eredmény.
Nem triviális? Hát ez egy... Jó, menjünk tovább.
Kit érdekel a pingvin kaka?
Hát jó, nem volt értelme, csak azt mondom, hogy lehet, hogy nem volt olyan könnyű.
Hát oké.
Jó, én még pingvinfost még nem számoltam, de még nem értem a végére a fizikai feladatgyűjteményemnek. Egyébként azt ismerjétek, szintén az is ilyen, az nem ilyen ignobeli, de az talán valami weboldal, vagy Facebook oldalon van, akik készítenek ilyen grafikákat, meg gráfokat, hogy kimutatnak teljesen random események között, de statisztikailag igazolható korreláció, de olyanok, hogy mondjuk az USA-ban történő fegyveres rablásoknak a száma, és a nem tudom, Justin Bieber koncertek bevétele, és akkor látszik, hogy ilyen teljesen, nem tudom, 80%-os korreláció, meg ilyenek jönnek ki, nagyon szórakozhatnak, mert tényleg ilyen irgalmatlan baromságok, de kicsit ilyen fricska a statisztikusok felé.
A Mérő László ezzel kapcsolatban csinált egy tök jó posztot, az kb. Egy hete, aki itt ez érdekelt, pont ugyanezen a vonalon mozog, csak azt hiszem, hogy a Covid-dal kapcsolatban, vagy valamilyen oltás, nem tudom, milyen statisztikával kapcsolatban, nézd meg a Facebookján, barom izgalmas, tehát teljesen irreleváns adatokból, nem, teljesen valid adatokból, teljesen jó következtetéseket, teljes hülyeségeket lehet kihozni. Úgyhogy ez izgalmas. Még egy dolog eszembe jutott itt menet közben a hülyeségekkel kapcsolatban, hogy a péntektől vagyok ugye Szabin, tehát több mint egy hete, és a nap végét úgy zártam, hogy valaki rám írt, hogy azt hiszem az egyik kollégám, hogy akkor próbáljam meg elkölteni Elon Musknak az összes pénzét, van erre egy oldal, biztos lehozta a Telex Index is, nem tudom, hogy a srác honnan találtam, és rengeteg pénze van ugye Musknak, és az a feladat, hogy kattingass el, amennyit csak tudsz, és 30 másodperc alatt el tudod elkölteni. Nem sikerült elkölteni, de látnotok kellett volna, tehát nap végén, pénteken, Szabi előtt konkrétan, jó, nem írtam rá JavaScript kódot, mert úgy egyszerű lett volna, de hoztam a touchpadet, megnéztem, hogy tudok minél gyorsabban kattingatni a robot rakétára, mert az volt, ami a legdrágább a felhozatalból. Néztem, hogy akkor egy gombbal nyomkodjak nagyon gyorsan, két gombot váltakozva csináljam, három gomb, ilyen zongora jelleggel. Próbálkoztam, és sehogy nem sikerült elkölteni, úgyhogy be fogom rakni a show notes-ba, most még ugye ti se láttátok, meg szerintem ti se találkoztatok ezzel. Próbáljátok ki, hogy el tudjátok-e költeni az összes vagyont. Nekem a legjobb eredményem az ilyen 18 ezer dollár, ami maradt. Nem, bocsánat, 18 millió dollár, ami maradt. Úgyhogy még van egy kicsi.
Dicsérjünk meg? Mit
úgy hallom, rád fért az a Szabi azért.
Kellett a Szabi, kicsit meg, Nóri megkérdezte, hogy te amúgy mit művelsz? Hát így, ez még a munkarész, vagy már Szabim vagy? És hát már Szabim voltam, de valójában nem, mert még a munkaidő volt, de muszáj voltam kipróbálni. Na, lényeg, nézzétek majd meg, Musk pénze, majd be fogjuk dobni a show notes-ba a linket, ha megtalálom, mert fogalmam sincs, hogy hol van, de biztos megfogom. Könyvek. Laci, H. Jánossal kezdünk?
Kezdjünk. Mondjuk ez nem csak könyv lesz, spoiler alert.
Na.
Mondjuk könyv miatt hoztam be. Ugye én kicsit ilyen átfogóbb pár szót akartam bedobni H. János munkásságáról. Nem tudom, hogy azt mondom, hogy Isti könyvével is találkozott, meg együtt is láttunk tőle, vagy az ő drámáját színházba, Balbi, nem tudom, hogy te H. János munkásságával mennyire.
Most lehet, hogyha majd mondasz, akkor így beugrik, de most hirtelen nem tudom.
Oké, egyébként nekem pont a ilyen kis trivia, én azt hittem, hogy ezzel a néven született, de egyébként Horváth János néven látta meg a napvilágot, és így a H. János az művész név. Így.
Oh.
Egyébként a H. az Y-nal a végén. És így író, drámaíró. Olvastam három könyvét, a cégvezetőt, a Ne haragudj, véletlen volt, és a Napra jutni című könyvét, illetve több darabját színházban. Mindegyikről nem szeretnék beszélni, csak egy könyvet, egy drámát akarok kiemelni, illetve egy nagy általánosságban róla mesélni, ugyanis szerintem nagyon, nagyon egyedi stílusa van, és nagyon, hát azzal nagyon egyedi a témaválasztása, hogy az a világ, amit bemutat, az nagyon nem egyedi. Egy ilyen szörnyen hétköznapi földhöz ragadt teljesen átlag polgári családokat mutat be, jellemzően vidéken, ugyanis neki is ilyen Vámosikolán született vidéki gyökerei vannak, aztán utána Pesten tanult, és azóta is itt él. A cégvezetőt olvastam kétszer is egyébként az elmúlt néhány hónapban, ahol remekül mutatja be ezt a rendszerváltás során felkapaszkodott, még pont egy kicsit most elmondok magamnak, de ilyen cégvezetői világot egy a főhősünkön keresztül, akinek egy ilyen teljesen átlag élete van ahhoz képest, amit annak ellenére, hogy pénze van, van neki egy felesége, akit a titkárnőjéért majd szépen ott hagy. És a könyvben is szerepel, hogy ez egy annyira sablonos sztori, hogy még a barátainak sem meri elmondani, hogy annyi történt, hogy őt a titkárnőjéért ott hagyta a feleségét, ezért valami külön történetet szőköré, hogy hogyan ismerkedtek meg, mert égett a pofája, hogy ennyire sablonos. De ez a regény is tehát jó értelembe véve szörnyen csapongó, mert elindulunk két embertől, és akkor utána átkapcsolunk egy másikra, aztán utána rajta keresztül egy harmadikra, és minden mindennel valahogy összefügg, hogy mindenki összetalálkozik, mert egyszer elmesél egy történetet valakiről, aki kavart a főnökével szintén, és aztán szakítottak, és aztán nem tudom, századdal később összefutnak egy fesztiválon egy teljesen másik szereplővel. Úgyhogy játszolja az egészet a vidéki gazdálkodóktól kezdve a 100 leggazdagabb magyarig, és ami visszaköszön, az a szörnyen nyomasztó, a hétköznapok nyomasztása, amiben nincsen túldimenzionálva az, hogyha valaki alkoholista, mert már annyira természetesek ezek az emberi nyomónak ezek az aspektusai, hogy már meg sem ütközünk rajta, hogy már ki sem emeli, hogy ez mekkora tragédia, hanem az, amikor ilyen az egy erénye valakinek, hogy de legalább ő nem iszik ebben a közegben, akkor ugye ez a engem szörnyen le tud húzni azt, hogy belegondolva, hogy itt igazából az, hogy valaki minden megkeresett forintját azért dolgozik, hogy aztán ugye a kocsmában ezt kellemesen elkölthesse, az itt a default működés, és teljesen kilátástalan ez a világ, és rengeteg ilyen fejszínes és nyomasztó, és szörnyen igaz és általános érvényű igazságban csak ilyen félvárról bedobva, hogy lásd ennek a lelki nyomornak a természetességét, és ez nagyon-nagyon sok művében visszaköszön. A leginkább a Nehéz című drámájában, ami szintén egy ilyen teljesen sablon sztori, egy vidéki ember felmegy valami agrárszakra Pestre tanulni, aztán ott tanítgat, de egyébként így elválik aztán a feleségét, alkohol problémákkal küzd, és visszakerül a vidékre az édesanyjához, ahol aztán eltölti az életének a maradékát alkohol mámorban élve, és ez is egy ilyen full random orkesznek megbélyegzett embernek az életútját mutatja be, és ebben viszont ugye amellett, hogy megint csak érezzük, hogy ez nem egy kiemelkedő, lánglelkű ember, és ez egy a sok közül, de itt viszont érezzük a tragédiáját is ennek a férfinak. Ugye az egy igen, ilyen ez egy igazán csontighatoló dráma. A könyvben pedig ugye ez a sok emberre való kitekintés egy ilyen mennyiségi nyomasztást helyez az ember, úgyhogy aki vevő az ilyesmire, és nem fekszi meg a kis lelkét, hogy lehúzza ez a millió, akkor azoknak mindenképpen ajánlom. Eddig mind a három könyvet tetszett, de legkiemelkedőbb ez a cégvezető volt, és én nagyon-nagyon megkedveltem a stílusát, úgyhogy ha látom, hogy tőle jönnek ki könyvek, vagy mondjuk most már lehet színházba menni, és a drámái közül válogatni, akkor mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani. Lehet, hogy valakinek nem stílusa, érdemes egyet-kettőt bepróbálni, de szerintem azért elég népszerű és elég jól ajánlható.
Na most már összeraktam, a D-Tud Krisztának van egy Elviszlek magammal adás utáj, nagyon szimpi.
Igen, azt én is tartom, pont akkor itt ki a cégvezető is, meg ugye nem sok, egy évben két könyv esett ki, ez a másik, ez a karanténnapló, ez a Ne haragudj, véletlen volt, arról is szó esett.
Biztos, hogy fog kijönni könyve, mert ebből él, és évente jön ki valami, ugye a karanténban is rögtön. Ez a karanténnapló, ez akkor írta, gyakorlatilag egy fél év alatt, és utána rögtön jött is ki. Én csak a gyereket olvastam tőle, meg ugye néztünk közös darabot is. Hát meg tudom erősíteni mindezt, amit elmondtál. Nem volt az a nagyon-nagyon mély élmény nekem, de érződött, hogy egy jó író Nak a könyvét olvasom, és izgalmas helyzetekre, meg izgalmas pontokra mutat rá tényleg sablonos szituációkban. És tök jó, hogy ez a gyerek is egyébként arról szól, hogy egy ilyen, hát nagyon röviden egy gyereknek az életét követjük végig, vagy hát majdnem végig, nem is tudom, hogy pontosan mi a vége, mert már régebben olvastam, de a gyerek az, amikor már 30 éves vagy 40 éves, akkor is a gyerek, és mindig így van rá hivatkozva, és baromi jó, ahogy így ez a falusi millió így végig van szőve, és végig lehet követni annak a gyereknek az ilyen-olyan életútját, ugye, amikor gyerek, akkor mindenki az, amikor ténylegesen gyerek, tehát fiatal, pici, én 15 évnél fiatalabb, akkor mindenki azt gondolja, hogy akkor majd ő lesz, akit megváltja a világot, meg mindent fog tudni, és akkor utána fokozatosan jön bele ebbe a falusi világtól félig meddig elzárt millióból, ugye egy ilyen városi millióba, és akkor észreveszi, hogy amúgy nem csak ő az, aki ér dolgokhoz, hanem nála sokkal okosabb emberek is vannak. Egyébként ez egy abszolút reális dráma, tehát abból a szempontból, hogy ha valaki egy sima kisvárosi általános iskolában egy top tanuló mondjuk, és utána kikerül gimnáziumba, és a többi szépen elmegy mondjuk egy Google-ig dolgozni, ami mondjuk most tök mindegy, tekintsük azt egy top cégnek most a világban, lehet, hogy nem az, teljesen mindegy. Minden egyes lépcsőnél lehet ilyen tudás. Nekem volt olyan ismerősöm barátom, aki eljutott egy Google-ig dolgozni, és ott ő sokat mesélt arról, hogy voltak olyan emberek, akik így oda mentek a Google-hoz, és 3-6 hónapon belül felmondtak, mert nem bírták azt elviselni, hogy ők zsenik voltak a saját országukban, de egy internacionális környezetben, amikor már mindenki zseni egy Google-nél, akkor azt már nem tudták elviselni, hogy ők nincsenek annyira kimagasodva, mint amihez hozzászoktak mondjuk a saját országukon belül. És ez is egy szál ebben a háj darabban, vagy hát ez egy könyv, mindegy, tehát háj könyvben. Úgyhogy én is tudom javasolni, mert egy egészen újszerű megközelítést alkalmaz a történeteinek az elmesélésére. Vagy hát újszerű, nem újszerű, ezt most én nem tudom megítélni, nem vagyok filológus, meg nem olvastam annyi könyvet, hogy ezt érdemben tudjam képviselni, de számomra újszerű volt, és tök sokat adott. Úgyhogy...
Igen, erre ja, csak jó. Én csatlakoznék rá, hogy tényleg engem mindig meglep, hogy abból a millióban tényleg ez az ilyen átlagemberek, akár városi, akár vidéki átlagembereknek a közepéből mennyit tud meríteni, úgyhogy nem bíz bele semmi extremitás, semmi egetrengető újdonságot, és mégis egy picit más nézőpontból mutatja meg újra és újra ezeket a történeteket, úgyhogy ami mellett egyébként, ha ilyen két mondatban említi valaki, csak ugye elsétálnak mellette, de ő mégis meglátja benne azt, ami elmesélésre érdemes.
Így van. Úgyhogy Barbie, olvas te is egy H1-ost. Én a gyereket tudom javasolni, meg a cégvezetőről nagyon sok jót hallottam, nem csak most Lacitól. Azt egyébként tervezem elolvasni. Tényleg azt nem adod majd kölcsön?
De, épp akartam is. Fel is akartam ajánlani, hogy szívesen kölcsön, amit már kétszer kipörgettem, úgyhogy szerintem neked is tetszene.
De jó, hogy ezt most megint mondod. Miért olvastad kétszer? Ezt szerettem volna kérdezni még.
Ja, igen. Egyszer azért, mert csak most beiktattam ugye a napi rendemben, hogy olvasok mindig valamit. Második meg az volt, hogy az önfejlesztésemnek az egyik állomása az volt most, hogy ugye eltoltam az érettségét, hogy kicsit így rendbeszedtem a tanulás meg egyéb módszertani dolgaimat, és akartam egy kicsit fejleszteni az olvasási sebességemet, ami nem feltétlenül segít szakmai szövegek olvasásában, csak zavart, hogy azt érzem, hogy kicsit lassabban olvasok, akár szórakoztató, akár egyéb irodalmat, mint én azt szeretném. Úgyhogy néztem, hogy hogyan lehet ezt gyakorolni, semmilyen bűvészkedés, csak ilyen egyszerű alaptrükkökkel. Egyébként az a legnagyobb jó, amit tehetsz magaddal, hogy kicsit így presszúrálod magadat, hogy gyorsan olvassál, és amikor még éppen egy nagyon minimális veszik el a megértésből, akkor azt a tempót tartod, és előbb-utóbb alkalmazkodsz hozzá, és egyébként úgy drasztikus eredmények nélkül, de bevált, úgyhogy ezt csináltam körülbelül 2 hétig, csak ugye mivel elég ugye gyorsan haladtam, így kipörgettem még egy-két könyvet vele. Azt hiszem 3 könyvet el is olvastam, így, hogy csak úgy mellesleg. Ilyen napi két óra gyakorlásokkal, hétvégén kicsit többel. Úgyhogy így akkor olyanokat akartam, amit már olvastam, mert pont így, hogy picit elveszítek a megértésben, nem akartam egy új könyvet belekezdeni, mert azért azt szeretném kielvezni. Úgyhogy mondom, itt voltak a high könyvek, azokat úgyis most nemrég olvastam, úgyhogy az jó lesz erre. Úgyhogy így akkor egyébként éreztem, hogy egyre jobb és jobb lett a megértésem a változatlan tempó mellett, úgyhogy mire a cégvezetőig jutottam, meg annak a végére már itt kb. Minden meg volt belőle újra, úgyhogy így akkor...
Ezt kiadja ki? Európa kiadó adja ki?
Európa kiadó, igen.
Ugye jól emlékszem. Uh-huh. És ezek ilyen kis kötetek, tehát pont az ilyen gyors olvasásra kifejezetten alkalmas, mert ugye azt szokták mondani, hogy sok szempont vagy hogyan lehet gyorsan olvasni, meg sok dolgot kell hozzá tudni, de az egyik az, hogy nem szabad, hogy a szemed az jobbra-balra mozogjon. Tehát úgy kell egy hasábnak látszódnia, hogy te azt elejétől a végig be tud futni. Ha mozog a szemed, nyilvánvalóan úgy is tudsz gyorsan olvasni, de a gyors olvasás az annyi, hogy egy végig, középen végig pörgeted, és a szöveg jobb részét, meg a bal részét is egyszerre kell lásd. És lehet, hogy egy kicsit homályos lesz a széle, de így tudsz gyorsan végigpörögni rajta, és így szerintem 10 másodperc alatt olvasható egy oldal. Én nem tudom egyébként, és én az olvasást, legalábbis az ilyen szép irodalmi, meg könnyebb szövegeket, azokat úgy olvasom, hogy relaxációként nem akarok ott is tempóra törekedni, úgyhogy egyébként nem is tervezem, hogy megtanulok gyors olvasni, csak olvastam arról, hogy hogyan lehetne, és körülbelül ezeket mondták, vagy ez volt a fő.
Azért, ami ilyen fölragadtabb oldal és realistában tekinti, ez azért meg szokta egyezni, hogyha mondjuk te ilyen relaxációnak, meg saját szórakoztatásodra olvasol, akkor valószínűleg nem fogsz ilyen 5 másodperc alatt oldalakat elolvasni, mert ott azért biztos, hogy valamit elveszítesz a megértésből, meg az mégiscsak egy ilyen vágta. Picit mondjuk, én tényleg azért hoztam fel a szórakoztató irodalmat, mert én azt éreztem, hogy az átlaghoz képest lassabb vagyok, és ahogy kimértem tényleg egyébként kicsit ilyen általános iskolai szinten voltam, úgyhogy egy picit akartam rajta emelni, amivel még mindig tudok relaxálni, de úgy meg tudok szokni egy picit gyorsabbat, hogy annyi sok jó könyv áll a polcon, és nem akartam ugyan lassan rákcsajama.
De szerintem te az a típus vagy, aki ha elolvas egy könyvet, akkor az meg is jegyzi. Szerintem azért olvasó lassabban.
Hát, bízom benne. Jó, nyilván nem emlékszem vissza olyanokra, amiket már sok évvel ezelőtt olvastam.
Jó, én a Szerb Antalos könyvből kiindulva, amikor beszélgettünk róla, az Utas és a Holdvilágról, én nekem már fogalmam se volt dolgokról, pedig én nekem frissebb olvasás élmény volt, mert én az a típus vagyok, hogy gyorsan olvasok, viszont nem jegyzem meg, hanem, tehát, hogy nem kapkodok, hanem csak úgy, ahogy visz a sztori, ahogy szórakoztat, elolvasom, azt mondtam, hát ez jó volt, király volt, van is egy ilyen élményem, hogy így ránézek a könyvespolcomon, hogy jó, ez jó élmény volt, ez szar, ezt nem olvastam végig, törülök, de én így nem emlékszem ilyen részletekig könyvekre, mint ahogy te emlékszel például. Tehát szerintem azért olvasol lassabban, mert te meg is jegyzed jóval nagyobb részét, szerintem, mint az átlag. Tehát valószínűleg ezért is olvasol lassabban.
Hát mi higgyük ezt, ez tetszik ez a...
szerintem ez vidd el magaddal, ez teljesen jó filozófia, mert én nem jegyzem meg.
Laci, mondtad, hogy nagyon sok könyv áll a polcatokon, amit nem olvastál, vagy hát valahogy így fogalmaztál. Azt egyébként tudjátok, így most Barbie hozzá is fordul, hogy hány százaléka a könyveteknek az, amit olvastatok is, és feldolgoztatok valamilyen formában? Ezt azért kérdezem így, hogy feldolgoztatok valamilyen formában inkább, és nem az olvasást, mert azért vannak ilyen krónikák, meg ilyen képes, ilyen olyan atlaszok, stb., amit nyilvánvalóan nem lehet végigolvasni, mert nem arra van. Nekem például egy nagy magyarországi ilyen történelemkönyvem van, rengeteg ilyen izgalmas képpel, meg egyebekkel, azt nyilvánvalóan nem olvastam végig, de már processzáltam valamilyen szinten. Szóval, hogy hány százalék, vagy így hogy álltok. Én nagyon pontosan tudom az enyémet, mert ugye nekünk Molyon vezetve van, úgyhogy majd én is elmondom.
Nekem gyakorlatilag csak egy ilyen mixált sorozatom van, amit valaki ki akar dobni, de úgy mondom, ne dob ki, mert szép. Azt nem olvastam, azt vállalom, de az összes többinek úgy kb. 95%-át azt elolvastam, ami a polcon van nekem.
Nálunk ez kicsit csalóka, mert ugye most van kb. Pont egy éve, hogy elköltöztünk, és egybe cuccoltuk át a szajrénkat, úgyhogy nem nagyon hoztunk otthonról könyveket. Úgyhogy amik itt vannak, azokat körülbelül azóta vettük. Volt egy... Ja, a tankönyveket most nem számolom ide, mert ez
persze.
Más dolog. Azóta volt egy nagyobb, vagy kettő nagyobb ilyen könyvrendelős hullám, ugye azokat dolgozgatjuk fel. Ha most úgy egyben nézzük azt, ami kifejezetten Vikié meg az enyém, akkor én azt mondanám, hogy szerintem olyan 30-40% az, amit elolvastunk, vagy hát most én magam számom, hogy amit én elolvastam ebből, talán, hogy közelebb áll a 30-hoz, úgyhogy ezért is szeretném ezeket. Mert rájönzek a polcra, és az is de érdekel, mert nyilván ugye most lehet megvéve, és mindegyik nagyon érdekel, és azt is de szeretném elolvasni, meg ezt is de szeretném elolvasni, aztán alig várom, hogy odaérjek a kövihez. Ezért is akartam rá kapcsolni.
Nekem 79%. Csak hogy bemondjam én is a számot. De szeretnék rajta javítani. És nagyon sokat vettünk könyvet, de nagyon sokat el is olvastam. Többet olvastam el, mint amennyit vettünk, és alakul ez az arány. Én szeretném 90% fölé vinni. És ugye vannak ajándékkönyvek is, amiket nem feltétlenül szeretek, vagy szeretnék elolvasni, de így is azokba is bele fogok nézni. És akkor még egy könyvet engedjetek meg, hogy ajánljak, meg ki fogunk futni az időből. Nem tudom, hogy mondtam-e, hogy van egy ilyen Vatikánról szóló könyv. Lehet, hogy behoztam podcastbe, lehet, hogy nem. Arról szól, most nem fogom tudni megmondani az írót, dokumentum könyv, tehát egy ilyen, nem tudom, 500-600 oldalas, erre iszonyatosan részletes, hosszú évek munkáját belefektette az író, egy olasz csávó, és arról szól, hogy akkor homoszexualitás a Vatikánban, és hogy mi merre hány méter. Borzasztó unalmas. Az egyetlen egy könyv, amit belekezdtem, és nem bírtam befejezni, úgyhogy kétszer is belekezdtem, és úgysem bírtam befejezni. Úgyhogy ezt nem tudom ajánlani, de azért hozom be mégis, mert ezzel párhuzamosan egy nagyon hasonló jellegű feldolgozása van a Dezső Andrásnak a magyar maffiózokról, illetve a magyar kriminalisztika történetéről. Hát inkább a maffiózókról szól, a kriminalisztika történetéről kevésbé. A 70-es évektől egészen 2010-es évek közepéig. És egy nagyon izgalmas tényfeltáromunk, a Dezső András, nem tudom, ismeritek, én nem egyébként, csak utána olvastam még akkor, amikor ezt elkezdtem, az Átlátszónak az újságírói, és több neves újságírói díjnak is a birtokosa.
Ő nem indexes, bocsi?
Indexes volt, de ugyanaz a Dezső András, aki az indexes is volt, így van. És egyébként egy fiatal, nem is tudom, milyen 71-2-ben született srác, fiatal, nekem az még fiatal. Higgyük azt, hogy fiatal. és nagyon izgalmas, tehát hogy 10 évekre, tehát tizedekre bontja a könyvet, így van benne olyan 4-5 fejezet, és szépen mesél arról tényekre alapozva, hogy hogyan épült ki 70-es, 80-as évektől kezdődően Magyarországon a maffia. És rengeteg jogász és egyebek átnézték az anyagot, hozzáfért utána rendőrségi iratokhoz, amikor ezek megnyíltak már a 90-es, 2000-es években a régiek, és a többi, és a többi. És izgalmas egyrészt. Másrészt nagyon jó az, hogy azokat a neveket, amiket jogilag meg lehetett engedni, megtartotta. Tehát benne van egy Vizovicki, aki ugye a Morizonsznak a vezetője, vagy azt a vezérigazgatója, meg egy csomó éjszakai életből ismert klubnak a vezetője. Benne van az Emri Hard, akit szerintem mindannyian ismerünk a hírekből, mert a Dózsa György úton elütötte azt a két szerencsétlen embert, akik nem nagyon tudtak ezzel ellen mit tenni, mert a 150-nel vagy mennyivel szágoldozott az iratok alapján. Róla is mesél egy csomó mindent a Dezső András, meg egy csomó régi arcról, kaliforniai emberekről, akik Magyarországra segítettek így úgy kommunizmusban. Nagyon izgalmas, hogy hogyan működtek a dolgok, és így maffiózók tekintetében beszél a 90-es években. Én tökre emlékszem, Aranykéz utcai robbantás, ilyen nem tudom, 10 éves voltam, vagy 8, valami ilyesmi lehettem, és emlékszem, hogy be volt nyomva a tévé, és nem teljesen értettem, hogy mi a franc történt, de hogy óriási kiáltozások vannak a tévében, már a híradóban is, hogy úristen, mi történt, és hogy itt az alvilág, már Budapesten is, Magyarországon. Szóval ilyen abszolút kézzelfogható élményekhez lehet kapcsolni azt, ami a könyvben van. Valóságot ír le, és egy tényleg izgalmas formátumban dolgozza fel ezt az 50 évet. Lehet, hogy nem, lehet csak 40, nem tudom most pontosan mennyi. Úgyhogy aki ezt az ilyesmit szereti, meg tényleg az ilyen krimiben így otthon van, meg ezt a műfajt magához közel állónak érzi, akkor ezt is fogja szeretni. Nyilvánvalóan nem egy ilyen poárót kell elképzelni, nem egy nyomozás van benne, hogy akkor ki a gyilkos. Fejezetenként kapcsolati szálak épülnek, leépülnek, ki, mit, hogyan, gyilkosságok, ki, miért, valami kiderül, valami azóta nem derült ki, akkor szlovák maffia, akkor próbálta szlovák államrendőrség befolyásolni magyar választásokat, mindenféle ilyen, amit el tudtok képzelni, az így van benne az összeesküvés elméletektől kezdve, azt viszont mindig figyelembe vette, és célul tűzte ki a Dezső András, hogy ezt tényekre alapozva hozza. Azokat a neveket egyébként, akiket nem használhatott föl, nem tudom, hogy egyébként mi okból, nyilvánvalóan valami fajta jogi következménytől tartva, arra kitalált neveket, és ezeket is mind pontosan csillaggal jelöli, hogy ki az, aki valóságban is így nevezték, mint ilyenek vannak, hogy cinóber, meg tök jó ilyen izgalmas nevek, mint hogy ott lennél abban az adott kocsmában, vagy abban az adott autópálya melletti parkolóban, amikor ezt ilyen nagyon plasztikusan leírja az András. Úgyhogy ez egy 2019-es könyv emlékeim szerint, vagy 2020-as, tehát hogy viszonylag új, hozzáférhető bármilyen könyvben, mármint bármilyen könyvesboltban, és nem is annyira drága. Úgyhogy hajrá, olvassátok, hogyha ezzel most meghoztam a kedveteket. Ha nem hoztam meg a kedveteket, akkor nem hiszem, hogy fog tetszeni. Mondjad, Laci? Vagy...
Csak hogy ez izgének hangzik, csak ennyit mondtam.
Ja, úgyhogy most egyébként Nóri apukája olvassa, úgyhogy most nincs is nálam, de majd, ha szeretnétek, ezt is kölcsönadom, meg majd cserélünk. Jó, azt hiszem, hogy ennyi volt már a Kultúrsufni Podcast. Nézem az arcotokat, nem marad bennetek szerintem semmi. Bólogattok, szuper, akkor jövünk jövő héten, és köszi, hogy most is minket hallgattatok, ez volt a 73. epizód. Gyertek Telegramra, hogyha van hozzáfűzni valótok, vagy hülyeségeket beszéltünk, vagy szerettétek azt, amit mondtunk. Szevasztok!
Csű!
Hello!